Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A Green Wall és a Green Sahara két olyan nagyívű elképzelés, amely nem csak az érintett afrikai országok életére, hanem a globális klímaváltozásra is megoldást hozhat. Persze, ha lesz rá pénz, szándék, támogatás és együttműködési hajlam. A nagyzöld falat még az egykori nigériai elnök Olusegun Obasanjo álmodta meg. A 7000 km hosszú és 15 km széles erdősávval a Sahara előretörését akarta megakadályozni, a Green Sahara elképzelés pedig a létező legmodernebb technológiák rendszerbeállításával a klímaváltozást, az energiaellátást, az élelmezési és szociális problémákat kívánja egyszerre kezelni, ráadásul globális méretekben. A mai műsorban a Green Sahara megálmodóját kérdezem arról, hogy hol tart ma ez az álom. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban dr. Steyer József, az Afrikai Magyar Egyesület elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt a bevezetőben ugye beszéltem a nagy zöld falról, a Green Wallról, amelyet Olusegun Obasanjo elnök álmodott meg, és aztán meg is indult, egy néhány kilométeres szakasz megépült belőle, és hamvába holt, lehet mondani. És itt van az ön nagy ötlete, a Green Sahara, és mielőtt bejött a stúdióba, azt mondta, hogy itt komoly fejlemények vannak, és én arra gondoltam, hogy kezdjük ezzel, és beszéljünk ezekről a fejleményekről. Mennyire kézzelfogható, tehát mondjuk, hogy már határidőkkel, nem tudom én, a markológépek indulási idejével jellemezhető fejleményekről van szó, illetve mennyire csak arról, ami persze idézőjeles csak, hogy majd még ebben az évszázadban valamikor lesz ebből valami.
Én azt hiszem, hogy egy picit visszább kell mennünk időben is, és a dolgok rendjében is. Tehát Olusegun Obasanjo elnök, amit megálmodott nagy falat, annak egy 350 kilométeres szakasza épült meg Szenegáltól.
És az a az a 7000 kilométerhez képest elhanyagolhatónak tűnik.
Ez így igaz, és az ökológiai hatása is gyakorlatilag nulla, különösen abban az összefüggésben, hogy ez a fal, ahogy fejlődött, úgy pusztult is, hiszen a különböző hajtásokat, növényi hajtásokat, azokat a helyi állattartók lelegeltették, és a maradékot meg eltüzelték a helyiek. Tehát az az önfenntartás, amit reméltek a fal építői, tervezői, az nem, hogy nem valósult meg, hanem kvázi egy újabb ökológiai katasztrófa tanúi lehettünk. Amit én javasolok, és ezzel összefüggésbe jártam ugye a közelmúltban Csádban is, a csádi miniszterelnöknél, az az, hogy tulajdonképpen egy zöld folyosót hozzunk létre, szinte párhuzamosan ezzel a fallal, legalábbis azon a szakaszon, amikor együtt fut a kettő, az Atlanti-óceántól a Csád-tóig. És akkor ez a zöld folyosó, ahova a természet energiáit hasznosítva visszük be az esőt, az esőfelhőt, ez tulajdonképpen önfenntartást produkál.
Na most nem véletlenül kezdtem én ezzel a kérdéssel. Hol tart ez a munka, hogy ebből lehessen valami? Mert én akárkivel beszélek erről, mindig az a reakció, hogy ez egy akkora gondolat, hogy megvalósíthatatlan.
Korábban megmondom őszintén, hogy amikor megálmodtam, akkor én is ezt ilyen vernei összefüggésnek tekintettem, de tudjuk, hogy Verne Gyula bizonyos dolgai és megvíziói is megvalósultak mára.
Tehát akkor ennyi időt kell várni, mint Vernétől a megvalósulásig?
Ezt nagyon nem szeretném, és a helyzet az, hogy a klímaváltozás fogja kikényszeríteni, és nem csak a klímaváltozás, hanem azok a járulékos hatások, amit ez a zöld folyosó, ez a Zöld Szahara program generál. Ugye azt tudjuk, hogy piac kell a fejlődő, egyáltalán világgazdaságnak újabb és újabb piac kell, de a fejlődő országok egy részének is munkahelyeket kell teremtenünk nekünk is és másoknak is. Na most ehhez új projektek kellenek, méghozzá mega vagy gigaprojektek. Hát ez egy gigaprojekt, ez tény, és a költségvetése messze kevesebb, hogy a nagyságrendeket nézzük, mint amennyibe az afganisztáni háború kerül.
Tudom egyébként, hogy persze valamit meg kell tervezni, meg kell alapozni, és amikor megvan hozzá megfelelő támogatás, akkor lehet elkezdeni, viszont azt gondolom, hogy a konkrétumok azok azért fontosak, hogy lehessen viszonyítani. Mondjuk megkezdeni. Nem tudom, honnan, melyik irányból lenne érdemes, valószínű, hogy az óceánpartról érdemes elkezdeni, vagy ez egy olyan projekt lenne, amit két oldalról kellene, hogy összeérjen.
Én azt hiszem, hogy mindenképpen az Atlanti-óceán felől kell kezdenünk, hiszen maga a párásítás az az Atlanti-óceán telített levegőjével, esőfelhőjével történhet.
Akkor ha mondjuk elkezdenék ezt, mekkora indulótőke kellene hozzá, és mondjuk hány országnak kellene ahhoz együttműködni, hogy az első etapot akár ilyen pilot jelleggel, tehát bemutató jelleggel megvalósítsák.
Magyarországon volt nem régen az ACP workshop, tehát ez az afrikai, karib és a pacifika csendes óceáni parlamenti képviselőknek az Európai Uniós elnökség kapcsán egy ilyen fóruma, ide hívtak meg előadni, ezt is tekinteném egy ilyen áttörési pontnak az uniós gondolkozásban, hiszen ott a felvezetést követően a szenegáli parlament elnöke kért meg, hogy franciául adjam át neki ezt az anyagot, mert tulajdonképpen elég lenne egy vagy két ország, illetve maga az Európai Unió, aki egy ilyen kezdeti financiális hátteret, tehát egy induló, egy minimális induló tőkét biztosítana, hogy ez a projekt elindulhasson. És úgy, ahogy szerkesztő úr említette, egy pilot jelleggel gyönyörűen bizonyíthatja azt, hogy azok az elemek, amik ebben a projektben összerakásra kerültek, egymásra épülnek, azok tulajdonképpen működő modell, tehát olyan sok kísérletezgetésre itt nincs szükség.
Akkor visszatérnék az induló kérdéshez. A jó hír az az, hogy akár ez a projekt elindulhat, legalább ez a bemutató jellegű része?
A jó hír az az, hogy most már az Európai Unióból is két olyan képviselővel beszélhettem, akik bekérték az anyagot, és akiknél remény van arra, legalábbis az előzetes konzultációk szintjén, hogy a megfelelő bizottságokban terítékre kerül. Hozzáteszem, hogy mindenképpen szükséges, hogy ez az Európai Uniónak a szimpátiáját, uram bocsa, a támogatását kivívja, hiszen olyan gigantikus méretű elképzelésről van szó, aminek az energia tömege, aminek a környezetvédelmi kihatása messze túlnő Afrikán.
Na most ugye itt jön be az a dolog, ami akár előre is viheti, vagy akár megakaszthatja ezt a folyamatot, ezt pedig úgy hívják, hogy érdek. Hogy kinek hol van benne érdeke és ellenérdeke. Az ember azt gondolná, hogy az adott afrikai országoknak ebben csak érdeke van, de pont Afrikában bizonyosodott be, hogy épésszel felfoghatatlanul mégis ellenérdekeltnek tűnnek azok az erők, amelyek dönthetnek e felől.
Nagyon örülök, hogy szerkesztő úr rákérdezett az érdekviszonyokra, ugyanis én 2008 óta dolgozom intenzívebben ezen a projekten, és az első időben az Istennek nem haladtam vele, csodálkoztam is, hogy miért. Hát azért, mert a megújuló energiára próbáltam konfigurálni ezt az egész projektet, aztán rájöttem, hogy egyetlen egy olyan dolog van, ami a civilizációt igazából összehozza, pillanatnyilag ez a klímavédelem. Tehát egy globális klímavédelmi koncepció mellé rendeltem ezt a zöld folyosó projektet, és úgy gondolom, hogy ez önmagában egy semleges, ugyanakkor mégis az egész emberiséget foglalkoztató lehetőség. Ami az afrikai országokat illeti, pont a legszegényebbek vannak azon a vonalon, ahol akár a zöld fal végigfut, akár a zöld folyosó kialakítható, és úgy gondolom, hogy miután óriási biomassa tömegről, munkahelyteremtésről van szó, méghozzá olyan típusú munkahelyteremtésről, ahol nem a magas szakképzettség dominál. Ezért alapvetően támogatásra számíthat. Ennek jó példája az, hogy amikor Csádban jártam, akkor nem sokkal előtte ért véget a zöld falról egy megbeszélés, és most már terveztek egy újabb munkacsoport értekezleten, hogy azért a zöld falat is próbálnák a tapasztalatok alapján tovább vinni.
Én itt a bevezetőben kicsit önkényesen, de úgy fogalmaztam, hogy túl az ökológián, túl az energetikán egy másik nagyon komoly problémát, az élelmezést is meg tudja oldani. Ez a része mennyire igaz?
Nagyon nagy mértékben igaz. Az ACP konferencián tulajdonképpen erre is kitértem. A zöld fal, zöld folyosó program az nagyjából a 9 millió négyzetkilométeres Szahara egyharmadát érintheti, és hogyha a gabona egyenértékben számolom azt a zöldítést, amit ez a program végrehajthat, akkor körülbelül 1 milliárd embernek biztosíthat élelmiszert.
És munkát is hasonló méretekben. Kérdés, hogy mi lesz az energiával? Ezt már egyszer föltettem itt ebben a rádió, sőt, szerintem már egyszer is föltettem ezt a kérdést, de ugye Afrikában, erről szintén önnel is nagyon sokat beszéltem, az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy nincs igény sem a villamos energiára, még ahol kiépített valamiféle hálózatszerű dolgok megjelennek, ott is, ha van áram, akkor örülnek neki, ha nincs áram, akkor köszönjük szépen nekik, másra nincs szükségük, esetleg egy motorra, amit beröffentenek, hogyha éppen valamit üzemeltetni akarnak, viszont a favágás az egy nagyon jól működő ősi tevékenység, ugye ezt látjuk akár az ön által említett zöldfal darab eltűnésével is. Kicsit bonyolultan azt próbálom megfogalmazni, hogy ez a típusú érdek, tehát az egyszerű emberek, akiknek tényleg egyik napról a másikra enni kell adni a gyerekének, akinek túl kell élnie a holnapig a világot, nagyon előre nem is tekint, mit érdekli őt a globális klímaváltozás és egyebek. Ott a fa, kivágom. Nem fizetek az áramért, hogy esetleg villanyrezsón főzzek.
Az elviek azok tényleg ilyen egyszerűen működhetnének. A természet azonban itt a segítségünkre siet. Ez a sok millió négyzetkilométer, 3 millió négyzetkilométer, ami zöldülhet, és az a népsűrűség, ami ott van, ez a része szinte lakatlan. Kő, illetve homoksivatag pillanatnyilag. Ez egy olyan arányosságot biztosít, hogy ha ki akarná vágni az az ember, akkor se tudná, ha csak szándékosan nem pusztítja, tehát mondjuk nem égeti fel. Én azt mondom, hogy pont azért, mert a biomasszából vagy élelmiszerből elegendő jut neki, meg annak a tehéncsordának, amit legeltet, vagy kecskecsordának, amit legeltet, így tulajdonképpen az elsődleges érdekeltsége az ott lakó embereknek megvan. Ehetnek, és abból bővülhetnek is, hiszen az élelmiszer kereskedelem elhajthatja a marhacsordát a szomszédos országba, vagy éppen hajóra teszik majd, mondjuk Kína felé, vagy valahova máshova. Viszont az energia az valóban egy összetett dolog, hiszen több százezer megawatt generálódik már az offshore-ba, illetve magában ebben a folyosóban, és ennek a kihozatala az tulajdonképpen egy olyan projektintegrációt vet fel, amit el is indítottam, tehát a Desertec program, ami már működik ugye német kutatással, tőkével, és Marokkót célozta meg, az megnyújtható lefelé Szenegál irányába.
Itt egy pár mondatban azért jelzzük, hogy ez mit jelent. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a sivatagban megtermelt villamos energiát valami módon felhozni azokra a területekre, ahol valós igény mutatkozik.
Igen, így van. És azt hiszem, hogy a kezdeti időszakban azt a töbletet, amit a szenegáli partoknál, vagy a kezdeti naptornyokban generálunk, azt még föl tudjuk hozni hagyományos távvezetékrendszeren, vagy esetleg olyan speciális szupravezető csövön, ami ma még csak laboratóriumi körülmények között létezik.
Itt van az a pont, ami újabb fejlesztés, újabb innováció tömeget igényel itt a projekt kapcsán, és ugye ennek az egész gondolatnak a lényege az önfenntartás, vagyis a kezdeti tőkeinjekció után nem kell sorban állni politikai döntéshozóknál a világ különböző pontjain, hogy tessék egy kis pénzt adni ahhoz, hogy itt néhányan jó üzletet csináljanak, hanem a dolog önmagát gerjeszteni, sőt egyre inkább önmagát gerjeszteni, miközben fenntartható. Ehhez hogy lesz meg a támogatás, vagy honnan lesz ide pénz?
Én azt hiszem, hogy több forrásból gondolkodhatunk az indulótőkén. Egyrésztről az Európai Uniónak eleve van egy 5 milliárd eurós Afrika projekttámogatási rendszere. Ebben szeretnénk mindenképpen részt venni a megújuló energiák címszó alatt, vagy fejezet alatt.
És az energia szállításba oda esetleg magáncégek, tehát oda akár energetikai gigacégek is beszállnának?
Én úgy gondolom, hogy ez lesz az a lépcső, amit a piac meg fog oldani. Pontosan, pontosan. Most is van olyan villanyvezeték, ami Marokkóban északról délre megy, és úgy viszi az energiát, majd remélem, hogy ez valamikor fordítva fog működni, és délről északra hozza az energiát, pont azért, hogy át lehessen adni Európának.
Még mielőtt rátérnénk egy másik nagyon fontos témánkra, és nagyon időszerű témánkra, itt még egy kérdést azért az induló kérdésből fakadóan még egyszer feltennék. Szemmel láthatóan mikor és pontosan hol indulhat el ez a folyamat?
Én remélem, hogy az őszre konkrétumokat tudok erre mondani. Most készülök útba ejteni Szenegált, és tárgyalni arról, hogy ők ezt mennyire tudják és akarják támogatni, illetve hamarosan Brüsszelből is várok visszajelzést, hogy beleilleszthető-e ez egy olyan projektbe, ami már konkrétan finanszírozott.
Tehát akkor elméletileg Szenegál lesz a kiinduló pontja ennek a projektnek. Most egy kicsit megingatta a fejét, ez a reményt jelzi valószínűleg, és ha már itt említette azt, hogy útba ejti Szenegált, ez azt jelenti, hogy nem sokára ismét Afrikába készül, ahonnan nem olyan régen tért vissza, nevezetesen Guineába, és ma délután 17 órakor a Visegrádi út 9-ben az AHUSZ székházában egy előadást fog tartani a guineai üzleti lehetőségekről. Anélkül, hogy lelőnénk a poént, mert hiszen még előtte állunk a rendezvénynek, tehát aki viszonylag közel tartózkodik a Visegrádi utcához, akár elmehet személyesen is informálódni, illetve akár még ötletelni is a jó helyismerettel rendelkező szakértőkkel. Néhány szót váltsunk az ottani lehetőségekről. Nem is olyan régen beszélt arról, hogy itt a futball történelem hogyan köti össze Magyarországot és Guineát. Ezentúl milyen lehetőségek vannak?
Végül is Guinea folytatja azt a pozitív változás sorozatot, amiről valóban itt a rádióban már szó esett. Gyakorlatilag az építőipar teljes kapacitással működik, a szállodák rendkívül mértékben foglaltak és több hónapra előjegyzettek, és ebbe a bumba időről időre most már írnak alá szerződéseket. Ugye most a legújabb az az volt, hogy az 1000 kilométeres vasútvonal mégiscsak megépül, méghozzá normál nyomtávval, tehát nem keskeny nyomtávval, ahogy egy évvel ezelőtt még tervezték. Ez pedig azt jelenti, hogy az az infrastruktúra, ami hiányzott eddig a guineai terület meghódításához idézőjel, az hamarosan rendelkezésre fog állni. Na most az ehhez kötődő programokba természetesen rengeteg vállalkozás keresi a megoldást, és én úgy gondolom, hogy itt magyar építőipari tervező és sok más cég is bizony szeletet foghat.
Na most itt van az a pont, amiről itt ebben a műsorban szintén nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy lehetőség még csak-csak lenne, de valahogy nem találja meg a kínálat és a kereslet egymást. Ez ügyben mi a helyzet? Tehát Guinea kellőképpen felkeltette már eddig legalább néhány vállalkozó figyelmét, tehát most azt tapasztalja, hogy van érdeklődés?
Én úgy gondolom, hogy igen, már a múltkori riport kapcsán is nagyon sok visszajelzést kaptam, ugye párhuzamosan volt tévés riport is, ami több részletet még hozzáadott a korábbi beszélgetésekhez, és nagyon sokan jelentkeztek, olyanok, akik már nemzetközi tapasztalatokkal, tehát például közép-ázsiai építkezési tapasztalatokkal rendelkeznek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekik abszolút nem lesz idegen Afrika sem. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy azt a környezetet, azt az információtömeget, azt a háttérszolgáltatást biztosítsuk, ami ahhoz kell, hogy ők ott boldoguljanak.
Azt a filmet én is láttam, és az első gondolatom nekem is az volt, hogy építkezni kellene méghozzá ott a régi telepek helyén. Hát isteni üdülőterület, de akár emigrálni oda, az se lenne egy butaság. Mindenkinek ez fogta meg a fantáziáját, vagy pedig úgy szó volt ott ugye a kalózok kincséről is, talán erre kevesebben jelentkeztek.
Igen, hát a turizmus az még hagy kívánni valót maga után, legalábbis ami a minőségi turizmust illeti, de aki szereti a kihívásokat, az már most talál néhány szállodát. Én úgy gondolom, hogy valóban elsősorban az építőipari, logisztikai szolgáltatási dolgok tarthatnak érdeklődésre számot, és a növekedés az már most kézenfogható, tehát afrikai mértékkel nézve is gyorsan történnek dolgok.
Tehát akkor délután 5 órától a Visegrádi utca 9-ben erről részleteket is lehet hallani. Én nagyon köszönöm Steyer Józsefnek, az Afrikai Magyar Egyesület elnökségi tagjának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.